Kedves élettalálkozók, 2017. július 14-e. Elment az eszem.
Mehetünk? Forog. Hát egy nagyon szép jó napot, vagy délutánt kívánunk valamennyiünknek, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl, ez az eredményes élettalálkozó. És néhányszor már előfordult az idén, de most újra azt kell mondanom, hogy van egy jó hírem, meg egy rossz. A rosszal kezdem, hogy Sanyi nem lesz. A jó hír az, hogy többen is fogunk beszélni, és hogyha minden igaz, akkor a Bibliából, és a Biblia Isten igéje. Úgyhogy remélem, hogy nem tévesztjük el a célt. Két bejelentés. Az egyik az, hogy az eredményes élet találkozók történetében, 15 éves történetében most először lesz egy nyári szünet. Ez az utolsó alkalom, ezen a nyáron. A legközelebbi alkalom a szeptember 1-én pénteken lesz. Úgyhogy kérlek, hogy adjátok át ezt az üzenetet valakinek, akiről úgy gondoljátok, hogy jönne, hogy éppen meg akarna bennünket látogatni, mert most nem leszünk több, mint egy hónapig. A másik az, hogy igaz, hogy nem beszéltem meg Sanyival, hogy bejelentem, de viszont mi már erről beszéltünk így a Rafival, Sós Attival is, hogy jövőre lesz 15 éve, hogy fenn vannak az üzenetek az interneten. Illetve hát igazából az eredményes élet találkozó az már régebb óta létezik, de 2004-ből van az első üzenet fönt. És szeretnék megünnepelni, ez egy olyan kerek évforduló, és ez jövőre lesz, jövő júniusban, de már most szólunk, hogy ne csinálj programot júniusban valamikor, majd konkrétizáljuk a dátumot, és figyeljetek, Kárpát-medencén belül vagy kívül, határainkon innen és túl, kérlek, hogy gyertek el erre az alkalomra. Úgy értem, ha valaha hallgattad és adott neked valamit az eredményes élet találkozó, hogyha hozzáadott az életedhez, vagy ha teljesen megváltoztatta az életedet, akkor gyere, legyünk együtt, olyan előadók lesznek, hogy csak na, itt lesz Kaut Gyuri, aki régen is beszélt, aztán Pepsi, Sanyi, Pásztor Borci, tehát meg fogunk hívni embereket, akik a 15 év alatt megszólaltak itt, és egy félnapos nagy bulit szervezünk. Lesz evangelizáció, közösség, beszélgetések, jó, ez a tervünk. Úgyhogy most viszont, mielőtt elmondanám az üzenetemet, átadnám a szót annak a férfinak, aki hány éve? Több mint 10 éve rögzíted? Sós Attila több mint 10 éve rögzíti a felvételeket. Rafi, te nem vagy olyan régen itt. Nem viccelek. Tehát Attilának átadnám a szót, és gyere, kérlek. Van egy nagyon kemény üzenetem. Remélem, Attila kegyelmes lesz.
Ennyi még keményebb lesz.
Attila, megragadnám az alkalmat, és nagyon köszönöm a szolgálatodat valamennyien. Hálásak vagyunk neked.
Üdvözlök mindenkit. Igen, megköszönik a szolgálatomat, csak ők nem tudják, és akárhányszor mondom, hogy nem szolgálat. Nekem ez, itt tanulok, ez a legjobb, ahol lehetek, ahova eljöhetek, úgyhogy én köszönöm azt, hogy van egy ilyen hely, ahol tanulhatok. Ahol tanulhatok, én már mit tudom, én 12 éve körülbelül. Úgyhogy lehet ezt hallgatni, én próbáltam, lehet ezt hallgatni MP3-on, ezért vesszük fel, de azt hiszem, hogy tized annyit nem tanul az ember, ha az MP3-at hallgatja, mint ha itt van. És már is többször beszéltem róla, én tanítok, és tudom, hogy ha nem jegyzetelsz, akkor egy hallgatás az körülbelül 10%, ha már jegyzetelsz, akkor 30%. Ha utána el is mondod valakinek ugyanúgy, akkor talán már 50%-ig elmegy, és ha ezt többször ismételed, akkor talán 70-80%-ra el tudsz jutni a megértésbe idáig. Úgyhogy érdemes eljönni, és érdemes utána ezt továbbadni azért, hogy tényleg valamit változtasson Isten ezeken a dolgokon. Úgyhogy hirtelen beszélni valamiről elég nehéz, hogy az okos is legyen, ezért elővettem egy olyan valamit, ahol miről tanítványaimnak beszéltem, hát ha nekünk is hasznos lesz. 1 János 5:11, és lehet, hogy a Károli Bibliám van, de lehet, hogy néhol egy más valamit fogok olvasni, mert könnyen megérteni. 1 János 5.11. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben pedig nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket azért írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Tehát ez hívőknek írja János, ugye itt mondja, hogy akik hisztek az Isten fiának nevében. Azért írja, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. Az életünk attól függ, hogy mit tudunk. És utána ezt tényleg tudjuk-e, és az alapján élünk-e? Ugye itt mondja, figyelmeztető őket, hogy akik tudjátok, hogy örök életetek van, és ír nekik egyébként, hát tudjuk. Tudjuk, hogy örök életünk van, és olyan könnyedén máshogy élünk, mint ami következne abból, hogy örök életünk van. Ugye tudunk itt vitatkozni azon, hogy a Biblia mit mond arról, hogy milyen a betegség, hogy Isten megengedi a betegségeket, vagy csak nem hiszünk, és azért vagyunk betegek. Ilyen dolgok. Örök életünk van. És egyszer Sanyi azt mondta, hogy nem az a probléma, hogy az ember mikor hal meg. Problémás, persze, egy emberi szemben. A probléma az, hogy mindig minden ember előbb-utóbb meghal. Ugye? És akkor mi van? A legtöbb ember azt hiszi, hogy ott a vége, és nagyon-nagyon problémásan éli az életét, mert rövidnek tűnik számára az élet, nem is beszélve arról, hogy közben állandóan veszít, öregszik. Én ezt tudom tapasztalatból mondani, hogy állandóan veszítünk, én már 68 éves vagyok, és már úgy nehezen megyek fel a fára. Tehát már úgy fölmegyek, fölmászom, de már nem olyan, mint gyerekkorban, és ez bizony zavar engem, és egy csomó minden ilyen dolog zavar engem. Úgyhogy azt mondja, akié a fiú, azé az élet. Kategorikus kijelentés. És a Biblia tele van ilyen kategorikus kijelentésekkel. Iszonyúan zavaró tud lenni. Azt mondja például, hogy a beszédetek legyen igen, és nem. És minden további pedig a gonosztól van. Ugye, tehát ilyen kategorikus kijelentésekkel van tele a Biblia, és ezeket nagyon nem szeretjük. Ugye a kategorikus kijelentéseket nem szeretjük, hanem az ilyen homályos dolgokat szeretjük. Eszméletlen, most így tegnap valaki mutatott nekem egy Szabó Péter, nem az a Szabó Péter, akit mi ismerünk, hanem egy másik Szabó Péter, akivel tele van a Facebook, meg minden csapból Szabó Péter folyik, és ő ilyen, olyan kijelentések tömkelege van, ami ilyen zavaros, és bármelyiket szét lehet cincálni, és nem marad semmi. Tehát a Biblia pedig ilyen kategorikus kijelentéseket tesz. Amikor, ugye múltkor mentem autóval az autójavítóba, és állapotfelmérés. Szállán az először az volt, hogy állapotfelmérés. Mondom, mi a francnak csinálnak ezek állapotfelmérés, mit tudom én mennyi pénzért. De rá kell jönnöm, hogy ez egy fontos dolog. Állapotfelmérés az egy nagyon, nagyon fontos dolog, mert ha nem tudja, hogy mi a hibás, mit kellene megjavítani, akkor csak úgy felületi dolgokat csinál, megkérdezi, mit kéne csinálni, azt mondom, olajcserét, és kész, passz. 5000 forintból megúszom, plusz az olajdi, és akkor lehet, hogy a fékemmel baj van. Úgyhogy állapotfelmérés. Nekünk is egy ilyen állapotfelmérésen kell átesnünk időnként, ugye, aki a fiú, azé az élet. Fel kell mérnünk állapotunkat, hogy tényleg a miénk a fiú. Mert az élet, az örök életről beszél. Ugye kétféle életről beszél a Biblia, az egyik a biosz, az a biológiai élet, és ez bizony egyszer vége van, kinek hamarabb, kinek később, a másik pedig a zoé élet, az az isteni élet. És itt azt használja, aki a fiú, azé az isteni élet. János 14.6-ot mindenki fejből tudja, ugye Jézus azt mondja, én vagyok az út, a zoé, ugye, a valóság, és én vagyok az Zoé, az isteni élet. Erről beszél. Tényleg enyém Jézus? Tényleg enyém a fiú? Ugye, és ez úgy nagyon sokszor felmerül bennem. Honnan tudom én ezt, hogy tényleg ő az enyém, és én megnyugodhatok abban, hogy örök életem van, mert az életem ettől függ, hogy meg tudok nyugodni. A Galata 1:4-et, ha kinyitjuk, Galáciakhoz írt levél, az valahol itt van. Ki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint. Másik fordítás ugyanilyen, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket. Önmagát adta. Ugye? Az előbb láttuk, hogy azt mondja Jézus, hogy én vagyok az isteni élet, és ezt odaadta. Ezt az isteni életet adta oda. És nem elég tudnunk, nem elég tudni Jézusról. Ez csak egy tan lenne, ugye? Hanem azt mondja, önmagát adta, értünk. Őt kell megismerni. Ugye Zákeus, meg a többi, Zákeus látni akarta Jézust, ugye fölmászott a fára, és látni akarta. A vérfolyásos asszony érinteni akarta, ugye? Nem elég. Több kell annál, mint hogy látni akarom. Meg kell szereznem. Azt mondja, ugye, hogy aki a fiú, azé az élet. És a örök élet, erről szeretnénk. És János 17-ben ír, azt hiszem, arról, hogy mi is ez az örök élet. János 17, valahol elején. János 17:3. Az örök élet. Ugye azt gondoljuk, hogy az örök élet az, hogy időben örök. Felfogni se tudjuk igazából. És majd, ha meghalunk, akkor kezdődik az örök élet. És ez a Biblia kicsit mást ír erről. Azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Örök élet. Megismerni Jézus Krisztust. Megismerni Istent. Ismerkedni vele. És ebből következik, hogy ez egyáltalán nem időről beszél, sokkal többről beszél. Ez egy minőségi dolog. Ismerni Jézust, ez egy minőségbeli dolog. Valószínű időben, nem tudom, tehát ezen sokszor szoktam gondolkodni, hogy Isten megteremtette kezdetben Isten, addig nem volt idő. És valószínűleg az örökké valóságban nem nincsen idő. És ezen szoktam gondolkodni, hogy ha nincs idő, akkor hogy van sorfolytonosság? Hogy lehet focizni? Hát a labdának egyik pillanatra a másikra odébb kell menni, akkor ha de nincs idő, akkor hogy van ez az egész? Úgyhogy az örökkévalóság egy nagyon érdekes dolog lehet, szerintem Isten látva azt, hogy mit tudott teremteni, és ez csak ilyen, nem is tudom, kis kezdetleges valami, ahhoz képest, amit ő majd ott fog adni, ott valahogy máshogy fogunk szerintem focizni. Vagy kosárlabdázni, én azt jobban szeretem. Tehát a tanulás, ugye, azt mondja, hogy az örök élet az, hogy megismerni Jézus Krisztust. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy na majd egyszer abba hagyhatja a tanulást, az, ez a mondat, ez keresztül húzza a számítását, ismerke. Ha örök élet, akkor tanulni fogunk. Ismerkedni fogunk Jézussal. Kimeríthetetlen lesz számunkra, az biztos, mert hogy örökké tart, minőségileg is, és mennyiségileg is. Valahol a Róma 8:31 vagy 32 mondja azt, hogy aki az ő tulajdonfiát nem kimérte, ugye, hanem őt mindjártunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. Ugye? Hangsúlyozza ezt a dolgot ott Pál, hangsúlyozza, hogy vele együtt mindent. Miért? Mert mi szeretünk így lavírozni össze-vissza. Mi szeretjük úgy élni az életünket, hogy a hozomány az kell, de a mennyasszony az nem. Ugye? Tehát ilyen jöhet minden, de a mennyasszony az nem kell. De épp a Biblia persze fordítva beszél, hogy mi vagyunk a mennyasszony, és ő a vőlegény, de az életünket mi meg így szeretjük élni, hogy a mennyasszony az nem kell. Az egész világ így próbálja élni az életét, mindent ide nekem, de őt nem. Már pedig a Biblia erről beszél, aki a fiú, azé az élet. És egy történetet szeretnék itt a végén elmesélni, nem tudom, hogy igaz-e, vagy sem, de példának nagyon jó. Egy gazdag ember, nagyon, nagyon gazdag volt, és szerette a művészeteket, ezért gyűjtötte a képeket. És a fia az ugyanúgy megszerette ezeket a képeket, és nagyon sok minden, nagyon sok vagyonukat erre áldozták, hogy szép képeket vásároljanak, és nagyon komoly műgyűjtő volt, Picasso-tól Monet-ig, Manet-tól Gauguin-ig mindenféle komoly dolgaik voltak. És aztán jött a háború, és a fiú elment katonának, és bizony meghalt. Meghalt a háborúban, és egyszer csak, hónapokkal később beállított egy katonatársa az apához, és hozott neki egy saját maga által festegetett kis képet a fiúról. Festett neki egy képet. És mondta, hogy hát ő szeret így pingálgatni, és jól ismerte a fiát, és egyszer csinált egy ilyen képet róla, és most elhozta. És az apa nagyon-nagyon nagy becsbe tartott ezt a képet, úgyhogy képzeljétek el, Picasso-k, meg Monet, meg Gauguin között ez a műkedvelő kép a fiúról. Úgyhogy, és mikor ez az öreg ember meghalt, nem volt senki örököse, akkor árverésre bocsátották ezt a nagy műgyűjteményt, ami volt neki, és hát nagyon-nagyon sok ember összejött, hogy megszerezzenek dolgokat. És az árverező, aki kiáltó, először ezt a képet, a fiú képét hozta, rakta ki, hogy ez az első tétel. És kiad érte 100 dollárt, nagy sem. 50-et, 10-et, már mindenki zúgolódik, hogy hagyjanak már ezzel a izéval, hát nem érez semmit, még a keret is csak 1 dollárt ér talán. És ott zúgolódtak, mire a kertész azt mondta, hát van 5 dollárom, én nagyon szerettem a fiút, én megvenném ezt a képet. Oké, 5 dollárért a magáé a kép a fiúról. És lecsapja izét, tang-dang-dang, árverés befejezve. Mi az, hogy ez árverés befejezve? Hát itt vannak még az igazi képek, amiért jöttünk. És akkor azt mondja a kikiáltó, hogy úgy rendelkezett a tulajdonos, hogy aki a fiú, az viszi a többit. Ingyen. Na, erről szól a keresztény életünk. Aki a fiú, azért minden. Vele együtt, nem nélküle.
A dologról szeretnék beszélni, egy olyan dologról, ami tabu, oké? Ami tabu az evangéliumi gyülekezetekben. A szentség. Mit szóltok erről? Beszéljünk egy kicsit a szentségről, amit általában kerülni szoktunk. Tudjátok miért? Mert meg se tudjuk érinteni, oké? Meg se tudjuk érinteni. Ugyanakkor a Bibliában 1 Péter 1.16-ban Istennek ez nem egy ötlete, mert oké, várjatok. Innen folytatjuk, imádkozunk. Imádkozom. Mennyei atyánk. Egyedül csak te tudsz mindent. Egyedül csak te tudsz mindent jól, úgy, ahogy kell. Köszönjük, hogy bármit is tudhatunk rólad, az életünkről. Hogy mit jelent veled járni. Köszönjük a Bibliánkat, és óvatosan fejtegetjük. Úgy értem, Úrunk, nem mi akarjuk megmondani, hogy mit üzensz. Szeretnénk, hogyha te beszélnél, és mi hallgatnánk, és aztán egyet értenénk veled. Taníts minket, lehelj rá erre az alkalomra. Jó, hogy velünk vagy, Uram. Taníts minket, te drága szent nevedbe, Jézus. Amen. 1 Péter 1.16. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. És persze megpróbáljuk ezt egy picit így félremagyarázni, hogy ez mégsem azt jelenti, meg keresni valami kibúvót. De öregem, tudod mi a helyzet? Hogy itt ez van ideírva. Oké? Ezt nem tudod kikerülni. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. A hagios szót használja a görögben. Tökéletes, hibátlan, Istenhez méltó. Azért kerüljük. Oké, hogyha pár szót elvesztegetünk a világra, akkor a világ semmit sem tud a szentségről. Hogyha valaki, hogyha egy picit megütöd az erkölcsi mércét, és most erről beszélhetnénk, hogy mi az erkölcsi mérce, de ha mit tudom én, egy férfi társaságban teszem azt mondod, hogy hé, ne beszéltek már ilyen csúnyán, mi szent fazék vagy, a világ tud a szentségről igazából, egy viszonylag kifacsart módon, de azt is tudja, hogy nem érintheti, ezért sokszor gúnytárgya, de leginkább nem is foglalkoznak az emberekről, és tagadják azt, hogy a szentség egyáltalán létezne. És amikor keresztényé leszünk, és elfogadtuk Jézus Krisztust, mint a megváltónkat, és megbocsájtotta az összes bűnünket, és helyzetileg szentek lettünk, ugye? Pásztor Bendegúz is prédikált erről, én prédikáltam erről Zentán, de az nincs fönt a neten, de hogy az összes zavarunkat az okozza, hogy nem tudunk különbséget tenni a három szentség között. Háromféle szentséget tudunk megkülönböztetni a Szentírás alapján. Az egyik, Pásztor Bendegúz beszélt róla, remélem, hogy én egy picit más aspektusból fogom érinteni. Az egyik a helyzeti megszentelődés. Amikor odaállok a mindenható Isten elé, és azt mondom, hogy hiszek benned Jézus, mint a megváltomba, és kérlek, hogy bocsáss meg a bűneimet. És abban a pillanatban az Atya a fiú igazságát neked tulajdonítja, azaz megigazít. És azt mondja, hogy te szent vagy, te méltó vagy hozzám, és hogyha rád nézek, akkor olyan, mintha a fiúra néznék. Maga a gondolat is vérlázító, igaz? Mert én, hogyha, és lehet, hogy néhányan azt gondoljátok, hogy egészen jól tartom magam, de nem vagytok velem 24 órán keresztül, és én is csak kényszerből vagyok saját magammal, ezt szeretném elmondani nektek. Szörnyű élmény. Úgy értem, Isten elém állt, és azt mondta, hogy te olyan igaz vagy, mint Jézus Krisztus. Alig merem kimondani, de ezt mondja a könyv. De ezt mondja a könyv, hogy Isten megigazított pusztán azért, mert elhittem a megváltást. De ettől hibátlan lettem. Úgy értem, elkezdtem csillogni, és minden helyzetben egy ilyen sajnálkozó mosolyan nézek az összes többi emberre, aki még nincs ezen a szinten, és az összes kapcsolatom tök jól működik, és hogyha bevág elém valaki, miközben vezetek, akkor azt mondom, hogy dicsőség az Úrnak, nem baj testvérem, nem baj, mellé érek, és leengedem az ablakot, és tudod, amikor lassítunk a lámpán, akkor biztosítom róla, hogy nagyon szeretlek, nem ismerjük egymást, nem számít, ez a bunkóságot nem fog közénk állni, hogy bevágtál elém. Tudod, ilyen vagyok? Hát, nem. Úgy értem? Hát mindegy, ezt hagyjuk. De bajban vagyok, úgy értem? Bajban vagyok, mert azt olvasom, hogy legyél szent, öregem, mert én szent vagyok. És persze elüthetném ezt a dolgot azzal, hogy hát szent vagyok, Isten szentnek lát, nem kell nekem az életemben is tevőlegesen szentnek lennem. Figyeljetek! Ez nem igaz. Úgy értem, ez csak nem igaz. És hogyha most megvágnád a felvételt, akkor és elküldenétek Pásztor Kendinek, akkor lehet, hogy azt gondolná, hogy Ernő megbudjant, és már nem hisz a kegyelemben. De ez nem igaz, én ilyet nem mondtam. Most jön a lényeg. Hogy oké, nem csak mi nem értjük ezt a dolgot. Az ember kettős természetét, amiről pedig Pál apostol beszél Róma 7-ben. Figyeljetek, az angyalok sem értik. Oké? 1 Péter 1.12. Angyalok próbálnak betekinteni ebbe az egészbe, ami itt folyik. A következő a felállás. Itt van egy rakás ember, akinek fogalma sincs Istenről, és ők járnak azon az úton, amerre járnak, mindenkinek megvan a saját útja, de van egy nagy csapat ember, aki egyetlen úton jár, és ez Krisztus. És az angyalok nézik ezt a hihetetlen kettősséget, ami egyébként azt gondolom, hogy téged is éppen annyira szaggat belülről, mint engem. Ugye? Van egy óemberünk, ami nem tűnt el. Amikor megtértünk, nem szeretem ezt a szót, amikor felismertük azt, hogy Jézus Krisztus a megváltónk, és hittem benne, tényleg elhittem, hogy ő kifizeti a bűneimet, akkor János 3-ban Jézus mondja, hogy szükséges újonnan születnetek, és ez megtörténik. Bennem aki addig csak régi ember voltam, az ádámi természetemmel, a bukott természetemmel bennem születik egy új ember. Aki, figyeljetek, aki teljesen szent, aki teljesen tökéletes, aki megüti Isten mércéjét. De ugyanakkor, és ez a tapasztalati élményem, hogy ott van bennem a régi, aki nem lett elvéve, igaz, hogy el lett ítélve a kereszten, de ő nem lesz jobb. Ő pont az, aki mara, aki volt, és 20 év múlva is ő lesz. Nincs dolgom vele, de tudod, hogy erről tudnom kell. És van bennünk egy harc, egy nagy küzdelem a két embernek a tusakodása. Pál Róma 7-ben nagyon, nagyon elevenen, nagyon húsba vágóan beszél erről a témáról. Élet-halál harcot vívott saját magával. Valami olyan kifejezést használt, hogy a hátára volt kötve egy hulla. Ezt el tudod képzelni? Tehát, hogy a keresztényként, és most, hogyha azon tűnődsz, hogy keresztény legyél-e, vagy ne, hogy higgyél, akkor kérlek, hallgass tovább, ne kapcsold ki, nem kell egy halottat cipelni a hátadon, ez csak egy kép, így a Bibliából, hogy itt vagyok keresztényként, és a régi emberem egy hullát cipelek a hátamon, és bűzlik. Úgy értem, mit csinál egy halott egy idő után? Elkezd oszlani, és büdös. És nem tudsz mit csinálni vele. És ott van veled. Sajnak van egy üzenet, tanulj meg a büdösben élni, de nem pont erről szól, de oké. Tehát de akkor hogy van ez? Oké, hogy van ez? Lehet egy tökéletes életet élni keresztényként? Lehet? Oké, akik ezt tanítják, azok nem értették meg, hogy mi a bűn. Oké? Tehát aki azt tanítja neked, hogy tökéletes életet tudsz élni keresztényként, dacára Isten parancsának, nem értette meg, hogy mit jelent a bűn. És oké, minden bűn, ami hiány van Isten dicsőségének. Nem csak az a bűnünk, amit megteszünk bűnként, hanem az is bűn, amikor elmulasztjuk a jót tenni. Oké? Ez gondolati szinten is igaz, és a tettek szintjén is igaz. És Róma 3 azt mondja, hogy egy igaz ember sincs. És az angyalok ebből az aspektusból nem értik, és én sem értem ebből az aspektusból, hogyha nem elmélkedem rajta egy picit. Apropó, Sanyi üzenete, majdnem elfelejtettem. Házi feladat az eredményes élet találkozó nézőinek és hallgatóinak. Kérlek, hogy elmélkedj. Van szeptember 1-ig másfél hónap, ha jól számolom. Figyeljetek, itt a házi feladat. Menjetek ima sétákra. Oké? Én bevallom, hogy még nem kezdtem el, de holnap lesz az első. Figyelj, menjetek ima sétákra. Csak te egyedül. Nézd ki egy verset, legyen egy gondolatod, menj és forgasd a fejed, és kérdezd meg, hogy Uram, ez hogy van? Menj ima sétákra. Elmélkedj, gondolkozz. Tudod, hogy Isten benned van. Kérdezd őt. És figyelj, hihetetlen dolgokra lehet jutni. Hihetetlenre. És kérlek, hogy írjatok nekünk, hogyha ernekukacvisszavalósághoz.hu, hogyha valamire jutottatok, hogyha Isten adott egy felismerést, vagy ha van egy jó témátok, hogy miről beszéljünk szeptembertől, vagy tudom is, írjatok valamit, hogy lett-e valami eredmény ezeknek az imasétáknak, meg az elmélkedéseknek. Oké? Oké, vissza ide. Az angyalok nézik velejé gonosz embereket, és néhányan közülük, akik kereszténynek mondják magukat, fölállnak, és azt mondják, hogy én igaz vagyok. Én, Uram, én itt állok előtted. Én hibátlan vagyok. Én nekem örök életem van. És nézik, és nem értik. Nézik, és nem értik. És amikor járunk keresztényként, dicsőség és gyalázat által, jó és rossz hír által, ezt szoktam mondani, mint hitetők, és mégis igazak, egy kettős életben van, amikor éppen a bukásunk legalján, és az angyalok nézik, hogy ez csúnya hasalás volt. Mit fog csinálni most? Vajon mit fog csinálni? Figyeljetek, mit fog csinálni? Szeretnénk megérteni a kegyelmet. Amikor az angyalok próbálnak betekinteni, azt a szót használja a görög, hogy odahajolnak, behajolnak, és nyújtogatják a nyakukat, hogy figyeljetek, szeretnének tanulni hát azt nem mondom, hogy mi kárunkon, mert végül jó lesz a történet, de de szeretnék látni az életünket. És aztán megdöbbennek Istennek a hatalmán, hogy ezek az emberek, akik soha nem látták Istent, nem voltak ott 2000 évvel a keresztnél, csak olvasták, és hitáltal azt mondják, hogy figyeljetek, elképesztő, elképesztő vakmerősség. Úgy értem, hogy ha a hit nem lenne egy meggyőződésen alapuló, hihetetlen, nem is tudom mi, kapaszkodó, vagy ami elszabadítja Istennek az erejét, ha nem lenne ez a hit, akkor képtelenek lennénk ezt így megérteni. Azt, hogy egy keresztény nem attól lesz keresztény, hogy nem követel bűnt, hanem hogy a hajlandósága és az egyetértése semmisül meg a bűn felé. Oké. Okay. Szóval ennek a fényében is sokszor így vizsgáljuk a kegyelmet, a kegyelemnek a mélységét. Sokszor gondolkoztam azon, hogy vajon az volt az egyetlen oka annak, hogy Isten kizavarta Ádámékat az Édenkertből, hogy Isten nem tud közösségben lenni a bűnnel. És ez igaz. De aztán volt itt még valami, és ez nagyon megdöbbentő volt, hogy az Isten kegyelme volt, hogy Ádámékat kiparancsolta a kertből. Mert ott volt az örök életnek a fája. És azt mondta Isten, hogy az én kegyelmem, hogy nem engedem, hogy egyél az örök élet fájáról, mert ezzel a bűnös természettel kellene örökké élned. Figyeltek, gyűlölöm a bűnömet, igaz? Nem értek vele egyet. És nem szeretnék így élni örökké. Úgy értem, nem szeretném. Tudjátok, hogy a halál, és a halál azonnal más értelmet nyert. Tudjátok, mi a halál egy keresztény számára? A teljes és tökéletes megszabadulás a bűntől. Oké? Okay? A halál az egy hívő kereszténynek elválaszt a bűntől örökké, örökre. A tested és a bűnös természeted vele együtt itt marad, és aki tökéletes, aki szent, az megy az örökké valóságba. És persze a test is fel lesz támasztva, és meg lesz dicsőítve, és egyesül újra a test és a szellem. De figyeljetek, a halál, azt mondja Pál, hogy sokkal inkább szeretnék az Úrral lenni. És innen elköltözni. Uram, ki szabadít meg a halálnak ebből a testéből? Ki lesz, és tudom, hogy Jézus Krisztus az. A halál a számunkra a végső és tökéletes megszabadulás a bűntől. Az igazi megszabadulás. Egy nem hívő embernek viszont az élettől való végleges elszakadás. A halál az egy nem hívő ember számára a legrosszabb hír, az egy rémhír. És ugyanakkor, ez pedig Isten kegyelme, hogy oké, ér bennünket ez a vád, hogy elhalasztjuk az életet, ugye majd a mennyországra, és mi a halált várjuk. De ez nem igaz, mert én nem szeretnék még meghalni. Szeretek élni, azt hiszem, hogy elég tevékeny is vagyok, de Isten ajándékozott az ő kegyelméből nekünk egy képességet arra, hogy nemet tudjunk mondani a bűnnek. Lehetséges nemet mondani a bűnre. Nem lehetséges tökéletesen élni, oké? Okay? Ezt akarom kihozni az egészből. Nem lehetséges tökéletesen élni, de Isten azért mondja azt, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, mert ez az ő mércéje. Egy apa nem fogja azt mondani a fiának, hogy figyelj, legyél csak hármas, mondjuk, hogyha tanulsz, legyél csak hármas. Hallottatok már ilyen apát? Nem számít. Nem, az apa azt mondja, hogy fiam, legyél ötös. És mi van, hogyha hármas leszel aztán évvégén történetesen? Mondjuk, hogyha az apád nem teljesen kretyó. Akkor azt mondja, hogy fiam, szeretlek. Jó lett volna egy ötös, egy négyes, de figyelj, így is a fiam, vagy így is szeretlek. János 8-al mit kezdek, amikor hozzák az asszony megkövezni, épp valakinek az ágyából rángatták elő egy férjes asszony. És mit mond végül Jézus, ismerjük a történetet, lepotyogtak a kövek, Jézus megfette az embereket, és aztán már csak a nő maradt ott középen, nem kövezték őt meg, és Jézus azt mondja, hogy én sem ítélek el téged, figyelj, menj el, és többé ne vétkezz. És már hallottam olyan prédikációt, miszerint az eredeti szöveg azt mondja, hogy menj el, és ne vétkezz, de tudom, hogy úgy is fogsz. Ezt felejtsd el. Figyelj, Jézus ezt mondta, és hiszem, hogy ezt is gondolta. Ne akarjuk már megmondani, hogy az Úr mit gondolt ez alatt, a kifejezés alatt. Ne vétkezz többet, mert ez a szívem, mert nem akarom, hogy tönkreted az életedet, meg tönkreted a környezetednek az életét, és figyelj, egy másik dolog, hogy nem akarom, hogy szégyent hozzám. Nem akarom, hogy szégyent hozzám. Miért? Sokan felteszi a kérdést, és most ez az üzenet lehet, hogy kilóg a sorból, és lehet, hogy azt gondolt, hogy ez most kárhoztató üzenet, de figyeljetek, csak próbálok arról beszélni, amiről a Biblia beszél. Most elfelejtettem, mit akartam. Ez már a kor. Szóval, oké. Kettő Timóteus 4-ben Pál azt mondja, hogy harcold meg a hit harcát. Ez a harc. Ez egy harc. Jézus mondja, hogy és valamelyik üzenetben is felmerült, ezen a világon nyomorúságotok lesz, mert figyeljetek, most őszintén, mi ez, ha nem nyomorúság? Tudom, hogy kinek kellene lennem, küzdök érte, és néha nem sikerül. De aztán dicsőséges, amikor azt mondom, hogy engedek Istennek, és azt mondom, bocsáss meg. És odaállok elé, nincs lepel az arcomon, és azt mondom, hogy Uram, én ez vagyok. És Isten azt mondja, hogy szeretlek. És azt mondja Jézus, hogy nyomorúságotok lesz ezen a világon, de bízzatok, mert én legyőztem a világot. A kereszten, Isten fia, végső győzelmet aratott a bűn fölött. Figyeljetek, még egyszer, végső győzelmet aratott. Győztél. Úgy értem, lehet, hogy ez az üzenet a szentség mellé, a győzelem, hogy győztél, érted? Győztél. Senki nem ragadhat ki téged Istennek a kezéből. És az egy bónusz, hogyha úgy mehetek át az életen, hogy közben növekszem, az új ember növekszik a szentségben. Van kegyelmünk arra, hogy növekedhetünk a szentségben, testvérek. Mit szóltok ehhez a forradalmi gondolathoz? Figyeljetek, utálnám, hogyha ugyanaz maradnék, mint 9 év, amikor megtértem. Úgy értem, nem tudnám elviselni. Gyűlölném. Képzeljétek, amikor az Úr előtt állok, és az Úr, ne, figyelj, lényeg, hogy itt vagy, de egyébként nem ezt mondaná. Hanem ott állnék, és bakker, de jó lett volna. Nem tudom, hogy mire készít fel minket Isten, de folyik egy felkészítése a keresztényeknek. Mi tudod, a szentség az egy teljes külön választás. Nem a világ céljaira vagy elkülönítve, hanem Isten céljaira. Fogalmam sincs, hogy mi Istennek a célja a mennyben. Nem tudom, de egyet tudok, hogy itt a Földön azért vagyunk itt, hogy visszatükrözzük az ő dicsőségét. Oké? Visszatükrözzük az ő dicsőségét. És az emberek, akik szeretném elmondani, hogy figyelik az életünket, nem csak az angyalok figyelik, nem csak a mennyei lények figyelik az életünket, hanem az emberek is figyelik az életünket. Miben különbözik ez a keresztény, mint én? A római birodalmat azért roppantotta össze a kereszténység fegyvertelenül, mert a római katonák olyan embereket gyilkoltak, akiknek be se köthették volna a cipőjét, vagy a saruját. Oké? Megroppantak abba, hogy olyan magas erkölcsi színvonalon álló embereket kellett megölniük, hogy nem bírták elviselni. Miközben az ő birodalmuk összeomlott erkölcsileg. És tudod, üldözöl egy embert, aki, hogyha megütöd, és ott van a földön, na mi van, keresztény? Szeretsz még mindig? És azt válaszol, hogy igen, szeretlek. Tudod, mit teszel ekkor? Tudod, ilyen emberekkel nem lehet hadat viselni hosszú távon. És a kereszténység bazi erős volt, szeretném elmondani. Sehol nem vagyunk ahhoz a kereszténységhez. És csak így ne károsztassátok magatokat, mert még kerülhetünk olyan szituációba, és hogy Isten felkészít bennünket. Nem azt mondom, hogy az üldöztetésre, hanem a mennyre. Valami hihetetlen dologra készít fel. Úgy értem, mindegy, nagyon eltérnék. Szóval ez nem egyik pillanatról a másikra történik, hanem lépésről lépésre. 2 Korintus 3.18-ban dicsőségről dicsőségre megyünk. És szemléljük Istent. Kérlek, ne vizsgáld magad, és mennyire vagyok szent. Ne elemezd magad, minek van helye az életemben, vagy minek nincs helye az életemben. Nyilván van egy egészséges önvizsgálat, meg erről mindjárt fogunk beszélni. de hogy nekünk nincs dolgunk a bűnnel, mint ahogy nincs dolgod a régi természeteddel se. Hanem Istennel van dolgod, hogy Istent szemléld, hogy csókold a fiút, Zsoltárok, nem is tudom, 4 talán, nem tudom. Róma 6.14, mert a bűn rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. A elbukni teljesen más, mint a bűn szolgálatában állni. Oké? Ez két nagyon különböző dolog. Tudod, kinek a szolgálatában állsz? Tudod, azt mondja a Biblia, hogy a szolga az nem tudja, hogy mit csinál az ura. Amikor van egy kísértés, és erről is beszéltem már, de most talán a témába illik, a kísértés sosem mutatja meg a következményt. Az mindig csak az örömre koncentrál, a várható örömre, meg a várható nyerességre. De te nem tudod, hogy ha arra az útra lépsz, akkor hová fog vezetni. De nem tudod, hogyha nem tudod valójában, hogy kinek szolgálsz. Tudod, megszabadított a bűn törvényének a szolgasságából. Tehát a törvény, a 10 parancsolat, ami eddig egy vádló ügyész volt, az átalakul egy életvezetési tanácsadóvá. A 10 parancsolat a számodra, ha hívő vagy Jézus Krisztusban, többé nem az ítéletet jelenti, hanem egy útmutatót, hogy hogyan kéne élni. Ez nagyon fontos, ez nagyon fontos. A 10 parancsolat, a Úristen mondja a világ, azt ne is emlegesd nekünk. Miért, öregem? Én szeretném, hogyha, mit tudom, a barátom úgy viselkedne velem, mondjuk nem lopna, nem kívánna, ami az enyém. És a Biblia nagyon kategórikus ezzel, és azt mondja, hogy aki ezt betartja, az szeret. Az az igazi szeretet. Ha be tudod tartani a 10 parancsolatot, akkor szeretsz. És Isten így szeret bennünket. És ez a 10 parancsolat a mérce, egy meghaladhatatlan mérce. Azért, mert Isten a legmagasabbra húzza a mércét. És szeretne felhúzni hozzá bennünket. Termékben, ahogy Sanyi mondta, termékben így megyünk Istennel. A bukásainkon keresztül, a bűnökön keresztül hajtja végre Isten a megszentelődésünket. Van a helyzeti megszentelődés a kereszten, amiről beszéltem, és van egy haladó megszentelődése az életünknek, hogy nem maradj az, aki voltál, mert Isten szeret téged, és edz, felhasználja ezt a bukott világot. Ugye 1 Mózes 1:19, hogy ez egy átkozott világ, meg van átkozva az egész, és te itt bukdácsolsz, és elégedetlen vagy. Már megint ez történt, már megint az történt, holott, hogyha bármi történik, veled jó az áldás, és Isten használja ezt a bukott világot, használja a helyzeteket, használja a rossz döntéseimet, és mutat valami csodálatosat. Azt, hogy ő minden helyzetben ott van, és hogy nem nekem kell mindent jól csinálnom, nem nekem kell mindig erősnek lennem, nem nekem kell állandóan jól viszonyulnom bizonyos dolgokhoz, hanem azt mondja, elég neked az én kegyelmem. Elég neked. Értsd meg, hogy a szentség, azt tudod mi? Hogy egyetértesz velem. A haladó megszentelődés az ezt jelenti. A bukásaidon keresztül. És aztán az az én dicsőségem, hogyha helyreállsz. Találkoztatok már olyan emberrel, aki nem tud helyreállni? Mondjuk elkövetett egy hibát. Egy nagy hibát. Mondjuk egy bazin nagy hibára gondolj. És aztán vége volt az életének. Ismertek ilyen embert? Én találkoztam egyszer egy nénivel, 70 éves volt, és 20 éves korában valaki megerőszakolta. Soha többé nem állt helyre. És ez nem kis dolog, tudod, ez nem kis dolog. És nem ő volt a hibás. De úgy Isten nem erre hívott el bennünket, hanem Isten arra hívott el bennünket, hogy meggyógyítsa a szívünket, hogy az ő dicsősége töltsön be bennünket, hogy odaadjuk a tragédiáinkat neki. És tudom, hogy mire gondolok, mert tőlem, hát nem azt mondom, hogy mindent elvett, mert nem hiszem, hogy ő vette el, csak megengedte. De hogy mérhetetlen mélységben voltam, úgy értem, mérhetetlen mélységben voltam, és nem sok mindent csináltam jól, nem tudok nektek semmi extrát mondani. Egy dolgot viszont, amit a múltkor is talán mondtam, egy dolgot jól csináltam. szemernyi kételjem se volt a felől, hogy Isten velem van, és hogy ő kihúz innen. Ezt értitek? Eszembe se jutott, hogy nem így fog történni. Pár hónapja voltam hívő, egy éve. Eszembe se jutott. És megtörtént. Minden igaz. Nem kellett erősnek lennem, nem kellett jónak lennem, nem kellett semmit se csinálnom, csak hinnem kellett. Hinnem kellett. És azt mondja, Uram, tudod mit? Emelj olyan magasra, vigyél olyan messzire, ami a te tervedben van. Ez a te dolgod, ez a te küldetésed, ez a te terved. Minden a tiéd. És tudod mit? Tudod mit, Uram? Szeretném a szentséget. Azért, mert megértettem valamit, hogy a kereszt az nem csak így a bűnnel bánt el, hanem Isten azt mondja, hogy szeretném, hogyha része lennél a dicsőségemnek. Én odaadom neked az én dicsőségemet. Mutasd be engem az embereknek. Leszel a nagykövetem? Nagy dolog az Egyesült Államok nagykövetének lenni? Az piskóta tekercs, amellett, hogyha valaki keresztény, azzal szembe. Az nudli. Úgy értem, kicsoda Donald Trump. Legtudjátok van? Lehet, hogy ő is hívő. Bocsi, Donald. De csak azt akarom ezzel mondani, hogy nem vagy akárki, és fogalmam sincs, hogy a mennyben mire vagyunk elhívva, fogalmam sincs, de hihetetlen nagy dolog lehet, ha ilyen jelentős ez az élet, amiben így részt veszünk. Szóval Isten összetöri a régi világképünket teljesen, táncol a szilánkokon, és aztán ad egy újat. Teljesen átpozícionálja azt, ahogy gondolkodtam, és épít nekünk egy jellemet. A jellem egyébként nagy részben a világképünkből fakad. Oké, lesz egy jellemed. Mit jelent ez? Hogy lesznek meggyőződéseid. Lesznek meggyőződéseid. Tudod, nem egy ilyen kis nyámnyila, lesz egy nyíkhaj, aki így bemegy a mennybe, így... Na, itt vagyunk. Mutasd, Uram, mi a következő menet. Nem ilyen emberek fognak a mennybe lenni. Tudjátok, milyen emberek lesznek? Fogalmam sincs. Menjünk tovább. Nem. Alázatos emberek lesznek a mennybe. Megtört emberek lesznek a mennybe. Úgy értem, amikor belépsz, és fogalmam sincs, nem akarok fölül bölcselkedni, de amit szem nem látott, fül nem hallott, ezt mondja Pál, aki ott járt. Oké, belépsz, és azt mondod, hogy azt a mindenit neki. Ez a menny. Hát én egy, nem is tudom, minek gondoltam, egy sufni volt az elképzelésem ehhez képest, ami a valóság. És Isten mondja, nem is próbáltam leírni a Bibliába, egy szót se értettél volna belőle, úgy értem, azt se tudod, mi a Szent Háromság. És persze, Atya, Fiú, Szent Szellem, vagy Szent Lélek, kinek hogy tetszik, de valójában nem tudom elmagyarázni, hogy ki vagyok. És azt se tudom elmagyarázni, hogy mi a menny, vagy mi a pokol. Nem is írtam túl bőven ezekről a dolgokról. Ne ezzel foglalkozz. János 2:1-2. Négy, megkeresem. Egy János 2. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, és ha vétkezik valaki, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. És aztán a 9, aki azt mondja, hogy világosság, nem, ez nem az, 1 János 1:9. Mondjuk ezt, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hazugságtól. Úgyhogy és aztán 1 János 5-9-ig tulajdonképpen, és aztán mondok még pár dolgot gyorsan, szerintem egy 5 perc, és aztán vége. Szóval nekünk egy párunknak sietnünk kell, mert megyünk valahova. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdettünk nektek, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot tesszük. Amikor Isten világosságánál járok, akkor nem járok a sötétségben. Amikor rám betül Istennek a fénye, akkor csak szabad vagyok mindentől. És azt mondom, hogy igen, Igen, ez vagyok én. Ha pedig ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, és nincs bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Oké, pont a hetest hagytam ki, és ez a lényeg. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Oké, a közösség a lényeg. Ebben egyedülálló a kereszténység. Próbálj meg Buddhával közösségbe lenni. Vagy próbálj meg Krisnával, aki mellesleg a pusztító. Vagy akárkivel, vagy Allahhal próbálj meg közösségbe lenni. Tudod, de Isten idejött közénk, és azt mondja, hogy a közössége, a kapcsolatért jöttem. Azért, mert hogyha velem vagy kapcsolatban, akkor meg tudlak téged tisztítani. Akkor nem fogsz bujkálni előlem, mint Ádám a kertben. Hogy Ádám, hol vagy? Hol vagy? Úgyhogy az első pont, hogy gyere legyünk közösségben. És amikor közösségben vagyunk, akkor lesz egy alázat a szívedben. Vagy lehet, hogy az alázat miatt vagyunk közösségben. Ezt nem tudom. Az alázat az, ugye sokszor mondjuk egyetérteni az igazsággal. Egyetértek vele, hogy te szent vagy, és csak te tudsz engem szenté tenni. Én a magam erejéből nem tudok szent lenni. Ezt csak te tudod megtenni. És aztán van egy felismerésünk, a bukás, lent vagyok a gödör alján, és van egy felismerésem, és azt mondom, hogy ez nem volt rendben. Uram, ez nagyon csúnya volt. És aztán van egy bűnvallás. Kinek, a lelkipásztornak? Hát, inkább ne. Az enyémeket úgyse tudta volna elhordozni, pásztor Borci. Pedig bányász volt. Istennek, oké, néhány dolgot elmondok neki, ami nem annyira necces. Jó, ne gondoljatok semmi extra. Nincsenek. Nem élek bűnben. Oké, van egy felismerésem, és van egy bűnvallásom. És ez a közösségről szól, ez a barátságról szól. Hogy oda megyek az én barátomhoz, az én Istenemhez, az én atyámhoz, és azt mondom, Uram, ez vagyok, ezt tettem. Bocsáss meg, ez nem volt rendben. Én tévedek, és neked van igazad. És Isten azt mondja, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy tényleg barátok vagyunk. Köszönöm, hogy tényleg idejöttél hozzám, és van egy igazi élő kapcsolatunk. Nem kell szégyenkezned Róma 8.1, mert nincsen elmarasztaló ítélet többé ellened, hiszen ott a kereszten ezt elvégeztük, ezt elsikáltuk, ez ki lett fizetve. De köszönöm, hogy idejöttél, és nem áll közénk a bűnöd, hanem idejöttél, és odaadtad nekem, és én tudod, ott van a kereszten. És szeretlek téged. Menj tovább. Már éppen fordulnék meg, amikor eszembe jött valami. Uram, egy pillanat. Igen, mondd. Á, nem akarlak feltartani. Nem tartasz fel. Érted vagyok. Úgy értem, nem érted vagyok, de szeretlek. Magamért vagyok. És ez a te szerencséd. És oké, mondd. Uram, most bocsánatot kértem, de lehet, hogy 10 perc már újra jönnöm kell. Állandóan rendelek. Úgy értem, mindig nyitva van az irodám. Mindig nyitva van a tróntermem. Mindig elém tudsz jönni. 77-szer is, ha kell, Uram. Még 70-szer-7-szer is, fiam. Még 70-szer-7-szer is. Uram, te nem unod meg, nem fáradsz el ebbe? Én vagyok Isten. Én nem fáradok el. Én szeretlek téged. Szeretném, hogyha növekednél az én megismerésemben, mert hogyha kapcsolatban vagyunk, akkor meg fog gyógyulni a szíved. Erről szól az egész. Az én igém dolgozik a szívedben. Olvasd az igét. Miért? Mert kötelező. Dehogy is. Ez Isten szava. Ezek különleges mondatok. Ezek különleges szavak. Isten szava hozta létre az univerzumot. És Isten szava hozta létre benned azt az új embert. És Isten szava gyógyítja meg a te szívedet és a lelkedet. Az ő szava változtatja meg a gondolkodásodat. Az ő szavára, nem is tudom, minden megváltozik. És kérlek, hogy imádkozz hozzám, mert akkor közösségbe tudunk lenni. Ima? Hogyan lehet Isten jelenlétébe lépni? Különleges szeánszok, vagy nem? Ima. Ima. Menj el egy ima sétára. És oké, ott az utcán, ahol vagy, lemész, és menj el korán reggel, vagy késő este, azok a legbulibb idők, és sétálsz, és ott vagy a mindenható Isten jelenlétében. Földrajzilag behatárolható koordinátákon mozogsz, de hogyha valaki megkérdezi, hogy hol vagy most, Isten jelenlétében vagyok. Neked elment az eszed. Tudom, de olyan jó. Úgy értem, ez bazi jó, és élvezem. Isten jelenlétében vagyok. Meg van bocsájtva az összes bűnöm, és kegyelmem van rá, hogy ne gyönyörködjek a bűnben. Kegyelmem van arra, hogy nemet mondjuk egy kísértésre, hogy ott van egy férjes asszony mondjuk. Tudod, és csak így, még lehet, hogy meg is tetszik, de elcsípem a gondolatot, mert kegyelmem van rá, hogy ne tegyem meg. Miért nem teszem meg? Mert Isten szeret engem. Azért, mert törvény. Megtehetném? Elveszíteném az üdvösségemet? Nem veszíteném az üdvösségemet. De szeretem Istent, úgy értem. Uram, micsoda szabadságot adtál nekem, hogy nem kell mindent megtennem, amire a testem szeretne utasítani, hogy nem vagyok rabszolga, hogy nem kell azon tűnődnöm, hogy ebből mi fog következni, hogy ha elkövetek egy bűnt, hogy hány embernek pusztítom el az életét, és rám milyen következményekkel lesz. Nem kell azon tűnődnöm, és állandóan gondolkodnom, és logikáznom, hogy éppen mit hazudtam a múltkor, és következetesen azt szerint hazudjak ezután is. Nem kell hazugságban élnem, nem kell tagadásban élnem, hanem győztem, úgy értem, ez egy győztes élet, érted? Győztél, szabad vagy. És ha elbuksz, akkor megint ott a kapcsolat. Uram, ez vagyok én, tudom, de én elvégzem benned a munkát. Tudod mikorra? Mikor lesz teljes a munka? Helyzeti megszentelődés, haladó megszentelődés, és a végső megszentelődés. Tudod mikor? A Jézus Krisztus napjára. Tudom, hogy vágysz, hívő. Remélem, hogy vágysz. Remélem, eleget beszéltünk. Remélem, eleget suttogtam a füledbe. Remélem, eleget szerettelek ahhoz, hogy vágyj erre. És amikor ott fogunk állni egymás mellett, te és én, akkor csak azt fogod mondani, hogy megtörtént. Úgy értem, Uram, megtörtént. Úgy olyan vagyok, mint te. A te képedre formálódtam egész végig. Micsoda munkát végeztél el. Sokszor nehéz volt, de volt benne öröm. És nem csinálnék semmit másképp. Ez klassz volt. Úgy értem. És Isten meg, látod, végig ez volt a tervem veled. Büszke vagyok rád. Szeretlek. Úgy, hogy megérte. Megérte, Uram. És erről még nagyon sokat lehetne beszélni. Talán 1 János 3.2, ez az utolsó vers, ezzel befejeznénk ezt az alkalmat. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóká, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk őhozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. Oké? Isten képére lettél alkotva, a világ eltorzított és összetört bennünket, és eltorzult a kép más. De Isten közbelépett, és azt mondta, hogy az utolsó szó az enyém a te életedbe. Visszaadom a kép mást, ami valamikor a tiéd volt, és el foglak változtatni az én hasonlóságomra. Akarod? Mert ez az egy kérdés. Mert ha akarod, akkor én véghez viszem az életedbe. Nem te, hanem én teszem meg. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük az üzenetedet, köszönjük a Biblia üzenetét, köszönjük, hogy szeretsz minket, nem a mi érdemünkért, hanem csak saját magadért. Agapé szeretettel, feltétel nélküli, soha el nem múló, lángoló, szenvedélyes szeretettel. Köszönjük ezt az életet. Ez nagyon izgalmas. Úgy értem, nem cserélném vissza. Vigye a szél azt, ami volt. nem gondolnám, hogy már tökéletes vagyok, vagy hogy már elértem volna. De egyet cselekszem. Azt, ami a hátam mögött van elfelejtvén, ami pedig előttem van annak nekidőlvén, célegyenest igyekszem előre Jézus Krisztus elhívásának a jutalmára. Azt hiszem, így mondja Pál. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még sosem találkoztál Istennel, hogyha szeretnél jobb ember lenni, de nem tudod hogyan, ha gyűlölöd az életedet a bűneid miatt, ha van egy titkos bűnöd, és csak szeretném mondani, hogy valamennyiünknek van, ha van egy titkos bűnöd, vagy egy olyan, ami ragad hozzád, mint a duct tape szalag, akkor szeretném azt mondani, hogy Isten erősebb, mint a titkos bűnöd. Isten sokkal erősebb. És gyere, vedd el az erejét, erre hívlak. Egy imára vagy tőle, ismerd meg Jézus Krisztust. Csak kérlek, mondd utánam, vagy hangosan, vagy a szíved csendességében. Nem a kimondott szavaid fognak megmenteni, hanem a hited. Isten ott van és hallja. Jézus, hiszek benned, mint a megváltomban. Tudom, hogy bűnös ember vagyok. És kérlek, hogy gyere be az életembe. Bánj el a bűneimmel. Adj nekem örök életet. Hozz létre egy új embert bennem, aki tökéletes, aki egy napon olyan lesz, mint te. És kérlek, hogy vigyél át ezen az életem. Hadd legyek szent, én is. Köszönöm, Jézus. Hiszek benned, mint a megváltomban. Te drága nevedben, a názareti Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm, és akkor ne felejtsétek, hogy oké, Sanyi szeretetét küldi, ima séta, elmélkedés, és találkozunk szeptember 1-én, pénteken, ugyanebben az időben, 5:30-tól 6:30-ig. Isten áldjon meg benneteket. Sziasztok!